Tehát múltkor elkezdtük a témánkat a motivációkkal kapcsolatban, és az volt a címünk, hogy helyes és helytelen motivációk Isten szolgálatában, és igazán az első felében avval foglalkoztunk a tanításnak, hogy milyenek is azok a helytelen motivációk, amelyek bár létrehoznak megfelelőnek látszó cselekedeteket, de mégis a mögötte levő motiváció az Isten számára nem megfelelő. Megállapítottuk azt, hogy igazán a teológiánk is ezt befolyásolni tudja, hogy milyen motivumból teszünk cselekedeteket, mert ha úgy gondolkozunk, hogy a cselekedetek segítenek a megváltásban, akkor ez már kihat a motivációnkra, vagy ha úgy gondolkozunk, hogy a cselekedeteink megtartják a megváltásunkat, akkor ez kihathat a motivációnkra, vagy ha úgy gondolkozunk, hogy a cselekedeteink bizonyítják a megváltásunkat, ez kihat a motivációnkra, és ha úgy gondolkozunk, hogy a cselekedeteink teljesen függetlenek a megváltástól, a megszentelődés folyamatában van szerepük, akkor az megint egy másfajta lehetőséget teremt a motivációkra, és azt gondolom, ez az egyetlen és helyes lehetőség, mikor megértjük, hogy a nem cselekedetekből, hanem hitáltal és kegyelemből, ez teljesen el van választva attól, hogy valahogy a cselekedeteinket bármi módon ehhez hozzákapcsoljuk. Tehát meg kell érteni azt, hogy az üdvbizonyosságunk és az Istenbe vetett hitünk az igazán egy pilléren álló dolog, és ez az egy pillér az, amit Isten tett, és nem az, amit mi ehhez bármit hozzá tudunk tenni. Ha megpróbálunk mondjuk egy háromlábú sámlit fölépíteni, amire szokták mondani, hogy stabil, az ebből a szempontból nem fog stabilitást eredményezni, mert hogyha abból a háromlábú sámliból a egyik Isten, és utána meg mellé rakjuk a mi cselekedeteinket, vagy bármit, akkor igazán az üdvbizonyosságunk azért lesz bizonytalan, mert behozzuk azt az emberi tényezőt ebbe, ami mindig bizonytalan lesz, és sose lesz kielégítő ebből a szempontból. Hát ezért az üdvbizonyosságunk, bármennyire is érettek leszünk, bármennyire is sokat tudunk, mindig vissza kell jutni arra a gyermeki pontra, hogy hitáltal elfogadom azt, hogy ezt Isten tette meg, és ezt csak ő tette meg, ez az ő ajándéka, és ezt csak ő adta, és ez nem tudok semmit hozzátenni, nem tudom kiérdemelni, nem tudok megdolgozni érte, nem tudom visszafizetni, és ez mindig egy lábon fog állni, és ez a láb a szövetségben az Istennek a kinyújtott keze. Természetesen ebbe belecsapunk ebbe hitáltal, ezt elfogadjuk, de ez nem cselekedetekből történik meg, nem tartozik hozzá a vízkeresztség, nem tartozik hozzá a megvallás, nem tartozik hozzá a bűnöknek a felsorolása, és nem tartozik hozzá annak a deklarálása, hogy úrrá tettem Krisztust az életem minden területén, mert úgyse hinném el, hogy az életem minden területén úrrá tetted Krisztust a megszületésed pillanatában. Ha ez így lenne, akkor ez maga az Istenség lenne, aki ugyanolyan szinten tudja elfogadni Krisztust azon a ponton, mint igazán az egész megszentelődésünk arról szól, hogy úrrá tegyük Krisztust. Egy dolgot elfogadunk, azért az igaz Krisztus, mint Urat, úgy fogadjuk el, hogy ő az Isten ember. És ezt a megtérő, az újjászülető hívő felismeri, hogy Isten az, aki a megváltást szerzi. Ezt már a héber írásokban is ugyanezt ismerik fel a hívők, hogy Isten a szabadító, Isten az, aki kihozza őket. És ez az Isten jelent meg nekünk az idők végén, a Messiásban. No, és akkor most eljutunk oda, hogy mit lesznek számunkra a biblikus motivációk. Ugye láttuk a hamis motivációk között azt, hogy valami pluszt ad a megváltáshoz, vagy hamis bűntudat miatt arra indít minket, hogy ledolgozzunk valamit, vagy volt olyan pont, hogy a saját sikereink, vagy fontosságunk keresése is motiválhat, hogy sürögjünk, forogjunk, tegyünk. Kicsit ilyen a Mária és Márta története, mikor ott pont arra volt szükség, hogy valaki Jesuára koncentráljon, és Mária ezt tette, és Márta meg annyira sürgőt forgott, hogy Jézus ezt szóvá is tette. És nagyon igaz az, hogy jobb a messiással elfoglalva lenni, mint a messiásért elfoglalva lenni. A kettő között azért van egy különbség. Persze nem zárja ki ez egyiket a másikat, sőt, ez együtt működik, de nehezen tudunk a messiásért helyesen elfoglalva lenni jó motivumokból, ha nem a messiással vagyunk amúgy foglalatosak. Erről szól a ige, erről szól a tanítás, erről szól a növekedés. Nézzük akkor a helyes motivációkat. Tehát szembe a helytelen indítékokkal, igazán az írás nagyon világos útmutatókat ad számunkra, és a szolgálat szám arra, hogy hogyan szolgáljuk Istent. Jó. És öt különböző és igazán könnyen azonosítható motivációt szeretnék nektek megmutatni, és talán egy picit ez így a fontossági sorrendet is figyelembe vesszük, ahogy ezeket megnézzük. És ha egyetlen motivációt kéne kiválasztani, akkor azt mondanám, hogy az legyen az Isten szeretete. És nézzük meg az 1 János 4-et. Ahol többek között azt olvashatjuk, hogy ő előbb szeretett minket. Tehát az első szeretet több mindent is jelent. Jelenti természetesen azt, hogy mikor egy hívő először hitre jut, akkor van egy első szeretete. De sokkal inkább itt az 1 János 4 és... pillanat... 19 szerint, ami azt mondja, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket, tehát Isten szeretetében is az első volt, mert a szeretete abban mutatkozott meg, hogy meghozta ezt az áldozatot a számunkra, és igazán mi erre csak reflektálni tudunk a szeretetünkkel. A legnagyobb szabadság a szeretetünkben pontosan akkor lesz, ha megértjük, hogy igazán semmit nem tudunk ezzel ledolgozni, amit Isten tett. Tehát, hogy szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a ledolgozástól, szabadok vagyunk igazán a visszafizetéstől, és ebből a szabadságból ugyanakkor nagyon sokat tehetünk. De ez egy szabadságban való tevés. Tehát Isten szabadságra hívott el, pontosan egy kényszer rabszolga piacról vásárolt ki minket. És persze néha az ige erősen is utal arra, hogy van felelősségünk ebben az elképesztő szabadsággal, és ebben vissza is lehet élni, és az ige folyamatosan arra buzdít és tanít, hogy ne éljünk ebben vissza. De mégis ennek a kiinduló forrása az a szabadság, ugyanis csak ebből a szabadságból lehet a motivum helyes. Ha nincs meg ez a szabadság, akkor a nem szabadságnak a helytelen motivumai fognak bejönni, és akkor a nem szabadságból való cselekedetek fognak lesznek meghatározóak a számunkra. Itt felolvasom ezt az egész részt a 16-tól a szeretetről. Tehát 1 János 4:16, és mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Tehát hitre jutottunk, és elhittük, hogy ő annyira szeret, hogy ezt megtette értünk, amit megtett. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Tehát, hogy ebben a szeretetben akarunk megmaradni a gyakorlati módban is az életünkben, hogy észrevegyük, hogy ő ezt megtette, és ő maga a szeretet, és igazán Isten nem a saját igazságával akar minket konfrontáltatni ebbe az esetbe, hanem a kereszt konfrontálódott az Isten igazságával, és az Isten haragja a megváltóra lett kiöntve, ugyanis mi nem tudnánk megállni ezelőtt a harag előtt, tehát igazán mi nem lettünk ott jobbak, hanem igazán helyettünk ő meghalt, és kifizette az árat, és mi ezt csak elfogadni tudjuk, tulajdonképpen mint egy jogi csere történt. A jogi csere még nem jelenti azt, hogy mi ott egyből tökéletesek lettünk, jogilag ugyan tökéleteseknek lettünk nyilvánítva, de a fizikai gyakorlatunkban még semmi nem változott meg. Fölismertünk valamit, és azt mondjuk, hogy hát ez fantasztikus. És igazán ebben növekszünk folyamatosan, és hogy nő, és nő, és nő, az a megdöbbentő fölismerés, hogy Isten mit tett, akkor értünk, amikor úgymond ellenségek voltunk, mennyivel inkább akkor most viszont tudjuk szeretni, amikor barátainak nevez minket. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, és egyből behozza ugye a végpontot, mert igazán a végpont minden ember számára az ítélet napja, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik ítélet napján jelenünk meg a Krisztus ítélőszéke előtt, ahol a hívek meg lesznek vizsgálva, hogy mit tettek ebben az életben, jót vagy gonoszt, és hogy hogyan éltek a sáfárságukkal, vagy 1000 évvel később megjelennek a nagy fehér trón előtt, ahol a cselekedeteik lesznek megvizsgálva, de nincs meg az a változás az életükben, ami a csere és az a jogi lépés meg lett volna. És a cselekedete önmagában mindenkinek kevés lesz. Tehát nem lehet olyan mennyiségű cselekedet, ami elég lenne az elég lenne a szabadságra és az üdvösségre. A nagy fehér trón előtt az ítélet mértéke dől el, de az már nem dőlhet el, hogy valaki Istennel marad-e vagy nem. Ott azok lesznek, akik úgy gondolták valamilyen formában, hogy ők a cselekedeteik elégségével tudnak Isten felé szolgálni. Nem biztos, hogy a számokra Isten megjelent ebbe a képbe, természetesen ez egy nagyon széles skála. De a legnagyobb veszélye azoknak, akik Istent valahogy keresik, hogy oda kerüljenek, azoknál van, akik például a Máté 7.21-ben azt mondják, hogy hát nem a te nevedben tettünk hatalmas dolgokat. Milyen érdekes, hogy ezek mire hivatkoznak az ő cselekedeteikre. De mi az első, amit meg kéne tanulnunk, hogy nem tudunk hivatkozni Isten előtt a cselekedeteinkre. Nem, hiába tesz az ember hatalmas dolgokat. A megváltás nem cselekedetekből van. És a Máté 7.21-23, ami egy ilyen ijesztő ige, az arról beszél, hogy ott emberek az ő hatalmas cselekedeteikről beszélnek Isten előtt. De a hatalmas cselekedetek elégtelenek Isten előtt. Isten előtt egyedül a kereszt és a megváltás elégséges. És csak ez az, ami szabadságot jelent nekünk, és ez Isten szeretete. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Nos, azt gondolom, hogy minden ember azért, ha az ítéletre gondol, akkor azért annak van lehet egy szorító érzése. Tehát valahogy, amikor ezt megvizsgáljuk, és az ember magát megvizsgálja, akkor a Biblia azt mondja, hogy mi az, ami kiűzi ezt a félelmet. Ez a szeretet, mert csak abban nincsen félelem, és azt tud szabaddá tenni, azt tud egy ilyen bizalommal teli gondolkodást elindítani. És mi ez a szeretet? Ez az az egy lábon álló igazság, hogy ő tett meg mindent értünk. És ez nem cselekedetekből van, hogy ehhez mi nem tudunk semmit hozzátenni. Ezt hitáltal el tudjuk fogadni, és a miénk. És ebben van az Isten szeretete, hogy ezt megtette, és ez az, és csak ez az, ami a félelmet el tudja venni. Ugyanis amint elkezdjük a cselekedeteket hozzá kapcsolni, avval együtt hozzá kapcsoljuk a félelmet. Ugyanis pontosan tudjuk, milyenek a cselekedeteink, mi is azért eléggé jól tudjuk, ha nem is annyira, mint Isten, hogy milyen a szívünk állapota. És ezt pontosan látjuk, hogy Isten igazságához képest ugye a cselekedeteink, ahogy a próféta mondja, az olyan, mint a szennyes ruha. Tehát, hogy a legtökéletesebb cselekedetek is igazán Istenhez viszonyítva soha nem lesznek tökéletesek. De ővel nem kárhoztat minket, mi tudjuk magunkat kárhoztatni akkor, ha az üdvösséghez akarjuk mérni a cselekedeteinket, ha azt mondjuk, hogy Uram, Uram, nem tettem ilyen nagy dolgokat, nem a te nevedben üztünk démonokat, nem a te nevedben tettünk hatalmas csodákat, távozzatok tőlem, soha nem ismertelek titeket, elképesztően kemény rész, hogy lehet, hogy ilyen nagy dolgokat tesznek emberek az ő nevében? Úgy lehetséges, hogy aki nem érti meg, hogy az üdvösség az kizárólag Isten kegyelme, az azt hiszi, hogy cselekedetekből tud ebből valamit megszerezni. De nem tudunk megszerezni ebből semmit. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Rendkívül praktikus észrevétele a szeretetnek, hogy igazán persze arról beszélhetünk, hogy Isten szeretjük és hiszünk benne, de hogyha ez a mindennapi gyakorlatunkban azért nem jelenik meg a különösen a híveknek egymás között, akkor fölteszi János a kérdést, hogy hát ha nem tudsz szeretni a környezetedben embereket, akkor hogy tudod szeretni Istent, akit nem látsz? És nyilván ez egy gyakorlati része a közösségnek és az egymásra való odafigyelésnek és a koinóniának és az agapé szeretetnek. Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, az szeresse a maga atyafiát is. És hát ez a közösségnek az egyik nagyon fontos része. És természetesen ugye Jézus ezt nagyon szigorúvá tette, mikor azt mondta már csak a mózesi törvényeket értékelve, hogy szeressétek ellenségeiteket. És nyilván ebbe benne van a megbocsátás, az a fajta irgalom, ahogy Isten felénk fordult, hogy valahogy ezt tudjuk tovább közvetíteni a világ felé, hogy a világ is meg tudja ismerni Istennek ezt a szeretetét. Ugye valamilyen formában a hívő arra van elhívva, hogy Istennek ezt a egészen speciális és egyedülálló szeretetét megpróbálja bemutatni a világ felé. És hát ez a kihívásunk, hogy ebben növekedjünk. Az alkalmas voltunk is Istentől van, tehát hogy a mások szeretete, ez hogy működik, igazán ő tud csak erre alkalmassá tenni minket, illetve az ő igéje tud erre minket megtanítani. A szeretet által munkálkodó hitre, és ez hozza létre aztán a gyümölcsöket. A szeretetünk Isten felé kifejezésre jut abban is, hogy engedelmeskedünk neki. Tehát amiket ő mond, az azért tesszük meg, mert megismertük Istennek ezt az első szeretetét, és mivel ezért elkezdjük szeretni őt, ezért a dolgokat megteszünk, és így például ez egy nagyon erős motiváció, hogy bizonyos dolgokat, amiket a Biblia bűnnek mond, elkezdjünk elhagyni. Ez a legerősebb motiváció erre. Van más is, majd mondom, de az Isten szeretete a legerősebb és a legőszintébb motiváció arra, hogy dolgokon, bizonyos pontokon változtatni tudjunk. Még a nyelv is szokta mondani ezt a fordulatot, hogy valaki a szeretetével zsarolja a másikat. Ez ugye egy olyan furcsa kontraszt, hogy szeretettel zsarolni, de ezt jó értelemben mondja, hogy akkora a szeretet, hogy az arra késztet valakit, hogy változtasson. És igazán Isten, akkora Isten szeretete, hogy leginkább ebben akar minket arra késztetni, hogy megváltozzunk, megtérjünk, helyreálljunk, elhagyjunk dolgokat, kiegyenesítsük az utunkat. Engedelmeskedjünk neki. Megtartsuk a messiás törvényeit. Vágyunk arra, hogy dicsőséget adjunk neki, dicsőítsünk őt, János 12.27-28 szerint, hogy tetszünk neki, Kolosse 1.10 szerint, 1 Tesszalonika 4.1 szerint, megismerjük őt egyre jobban a Filippi 3.10-14 szerint, vagy az 1 János 4.16-ban is, ahogy olvastam. Hát Isten szeretete azt is jelenti, hogy szeretjük azt, amit Isten szeret. Egyetértünk az ő szeretetével. Tehát, hogy szeretünk másokat, 2 Korintus 5.14 vagy 12.15. Szeretjük például Izraelt, ugye ez egy elég érdekes területe az egyház történetnek. Úgy szeretjük Izraelt, ahogy Isten szereti az ő választott népét, és nem úgy, ahogy az egyház történelem ezt gyakorolta. A helytelen teológiák és hagyományok hosszú során keresztül, és ahogy igazán Isten szeretetét elvéve a Isten népétől átvetítették a egyházra, és igazán kicsavarták Istennek a gondolkodását ebben kapcsolatban, és sokakat megtévesztettek. De rájuk is igaz az, amit mond az írás, hogy ha egyet is a kicsinyek közül megbotránkoztattok, akkor jobb, ha malomkövet kötnétek a ti nyakatokba, és azt gondolom, hogy ez a a látható egyháznak a teológiájára nagyon sok ponton igaz, ahogy csűrte-csavarta az igazságot, és allegorizálta Isten valóságos és örökké való szeretetét Izrael felé, amit kijelentett és garantálta, hogy megtartja őket, helyre fogja őket állítani, nem vetette el őket, és hogy gondja van rájuk. A második pont a motivációra, hogy egyszerűen hálásak vagyunk Istennek, mert részesülünk mindabból, amit tett, és szolgálunk, és életünk igazán egyfajta köszönöm Isten felé. Tehát az áldásaink fényében egyszerűen motiváltak vagyunk önmagunk odaszánására. Erről beszél a tanítványság. A Róma 12.1.2, amikor azt mondja, hogy ezért tehát, akkor előtte van 11 fejezet, amire visszautal, és elmagyarázza az ember állapotát, hogy miből jön, és hogy menthetetlen, akár zsidó, akár görög, akár barbár, akár művelt. Utána elmagyarázza Isten megigazítását, elmagyarázza Isten megszentelését, elmagyarázza Isten megdicsőítő folyamatát, amit az emberrel tesz. Mindezután azt mondja, hogy ettől minket semmi nem választhat el. Utána a 9.11-ben elmagyarázza, hogy mi van Izraellel, hogyha minket semmi nem választhat el Istentől, akkor miért van Izrael ilyen állapotban. És utána elmagyarázza azt is, hogy őt sem vetette el Isten, hanem helyre fogja állítani. Utána azt mondja a 12-ben, hogy ezért tehát szálljuk oda magunkat Istennek, mint élő áldozat, és ez a tanítványságról szól. Arra szálljuk oda magunkat, hogy ő érte éljünk. Galata 2.20. Pál motivált volt, például a hálaadással és megtett szolgálatra, 1 Timóteus 1.12 szerint. Harmadik motiváció, helyes motiváció, hogy látjuk Istennek az örökérvényű ígéreteit, és ezek inspirálnak. Inspirálnak túl persze az itteni életem, mert az örökérvényű ígéretek azok a jövőben mutatnak. Isten eredeti céljai között találjuk az embernek a teremtésénél például az uralkodást, illetve a részesedését Isten uralkodásának a föld feletti uralmával, 1 Mózes 1.26-28-ban. És igazán ez a terv már az elején sérült, tehát ott Istennek volt egy terve, amiben Ádám és Éva elbukott, de az, hogy Ádám és Éva elbukott, az nem azt jelenti, hogy az emberiség az emberiség részben ugye elbukik, de ahogy az első Ádám elbukott, úgy az utolsó Ádám Krisztus győzni fog, és rajta keresztül Isten megvalósítja ezt a tervét, ami az eredeti terv volt, és lesz uralkodás, és lesz királyság. És a messiási királyságba teljesül be, abban a mértékben a mi életünkben is, amennyire hülyek vagyunk ebben az életben, mindabban, amiért ő felelőssé tesz. Például Máté 19.27.30-ban ír erről, vagy Lukács 19.11.27-ben. Hűséges kitartásunk a szenvedésben szintén szerepet játszik ebben, Róma 8.17 szerint, vagy 2 Timóteus 2.12 szerint. Örök reménység istenfélő cselekedetekre motivál, 1 Korintus 6.9.11 szerint, vagy Galata 5.21 szerint. Zsidókhoz írt levél a hűségeseknek részt ígér a messiás eljövendő királyságában. Igazán a zsidókhoz írt levél, igazán most a következő pontnál mondom, ezt most még itt nem mondom. Tehát az örök érvényű jelentőség akkor kezdődik, amikor elkötelezzük magunkat az ő szolgálatára ebben az életben, ez a tanítványság. Máté 10.38-39, olvassuk ezt fel, hogy valamit fel is olvassuk. Máté 10.38-39. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. A tanítványságról ír, annak a felelősségéről, annak a komolyságáról, és hogy ez egyfajta számvetéssel, számadással jár, föl kell mérni. Máshol azt mondja, hogy ha valaki tornyot akar építeni, akkor számolja föl a költségeit, vagy ha az eke szarvára teszi a kezét, ne forduljon vissza. Tehát a tanítványságot a Biblia egy rendkívül komoly elköteleződésnek és felelősségnek állítja be. amiben elszámoltathatóak leszünk és vagyunk. Tehát egyrészt a kezdőpontunk ingyenes, belekerültünk Isten királyságába, és mégis ezen belül azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon komoly, felelősségteljes és kötelességekkel járó és érett gondolkodást követelő életre akar minket Isten elhívni, és erre motivál a szeretetével leginkább. Következő motiváció, a negyedik, motiválhatnak minket az Isten által ígért jutalmak ebben az életben, Márk 10, 28-31 szerint. És mondták neki, micsoda hatalommal cselekszed, 10, 28, 31. És Péter kezdte mondani neki, ímé mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. És Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta a házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem, és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek az utolsók, és sok utolsók az elsők. Tehát itt utal erre a világra is, amikor ennek van hozadéka, persze van nehézsége is. Csak egy megjegyzés itt, ugye hirtelen furcsának tűnik az, hogy mi az, hogy elhagyta a feleségét, ő érette, de azt észre lehet venni a 3,5 éves szolgálata, vagy 3 éves szolgálatában Messiásnak, hogy ott a szűk körű apostolok, akkor akiknek családjuk volt, például Péternél látszik, nem vitték magukkal, tehát bizonyos időszakra ott elhagyták a feleségüket, mikor Jézussal jártak, aztán később maga Pál utal arra, hogy nem vihetnénk magukkal mi úgy a feleségeinket, mint ahogy ezt teszi például Kéfás, mondja Pál, ami azt jelenti, hogy utána együtt éltek, tehát hogy nem úgy hagyta el, hogy örökre elhagyta, vagy elszakadtak, tehát hogy akár egy ilyen időszak volt, hogy mindent félretettek, és erre a 3 évre igazán, mikor elhívta őket tanítványságra, azt a kockázatot vállalták, hogy ők, akik a családjukat például halászatból tartották el, föl kellett adni ezt a munkát 3 évig, és abba kellett bízni, hogy a Messiás az valahogy ellátja őket, és gondoskodik. Hát ők voltak a család fenntartók is, például Péter és Máté egyértelműen valahogy a családjukat halászatból tartották fönn. Látszik is, ahogy véget ért a dolog, és egyből rohannak vissza halászni. És még ugye nem értik, hogy most akkor hogy is lesz ez. Menjünk halászni, fiúk. Tehát, hogy ők ebbe éltek. Halászatból jöttek, és majdnem halászatba mentek vissza, de aztán azért a Messiás utánuk nyúlt, hogy nem ez lesz a folytatás. És tehát mondom, hogy ezen a földön, bár itt is utalt már a eljövendő korokra, és az örökké valóságban például Máté 16:27. Mert az embernek fia eljő az atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. És ez kétélű igazság, mert a hívőnek is megfizet a cselekedete szerint, de az egyrészt a Messiás ítélőszéke, másrészt természetesen, ha jók és kecskékre gondoltok, az egy megint más területű ítélet a második eljövetelnél, amikor megítéli a pogány nemzeteket, mindenkit személy szerint, hogy mi lesz a sorsa, és Izrael bemegy a Messiási királyságba, akik akkor élnek. A juhok bemennek a Messiási királyságba, a kecskék elmennek az örök ítéletre, tehát ott is van egy ítélet, amiből aztán lesz még, csak hogy egy kis teológiát beletegyünk, az azt jelenti, hogy ott meghalnak. Meghalnak fizikailag, pokolba kerülnek. De a pokolból van feltámadás fizikailag. Tehát mindenkinek egyfajta örökkévaló. Az örök élet nem jó szó, mert az örök életet a hívőre használja, de hogy egy örök létezése van. Csak ők az örök halálra támadnak föl fizikailag, és a Gehenna, ahova mennek, az az örök halál, vagy az örök létezés fizikai testben. Istentől elválasztott, elszeparált létezés. No, visszatérve ide. Krisztus ítélőszéke tehát helye az eljövendő jutalmaknak. Itt minden hívő megjelenik és számot ad, például a Róma 14.10.12 szerint. Az örök jutalmak kincseket jelentenek, például a Máté 6.20 szerint koronákat jelentenek. Valamikor ezekkel foglalkoztunk, a jelenések könyve kapcsán ott láttuk, hogy ötfajta koronáról beszél a Biblia. A motiváció lehet az örök jutalmak elvesztésének a lehetősége is. Tehát azt föl lehet ismerni, hogy van veszteni valónk a sáfárságunkban. De a jutalmak nem jelentenek, vagy nem jelenthetnek önző motivációt, és akkor nem jelentenek önző motivációt, ha az a célunk, hogy amit teszünk, avval Istent dicsőítsük meg, és neki adjuk a dicsőséget. És az utolsó pont, ugye mondtam, hogy van egyfajta fontossági sorrendje talán, ahogy ezeket felsorolom. Néhány hívő azért szolgálja Istent, mert elkötelezte magát erre, hogy követi, és be akarja teljesíteni a neki szánt elhívását. Ez nem egy értéktelen pont, még most nem erre gondoltam, amikor mondtam, hogy az utolsó ponthoz jutunk, majd mindjárt kitérek arra. És itt ebben az esetben az elköteleződés, ha valamire elkötelezzük magunkat, akkor az nem önmagában a jutalomra néz, hanem úgy tekint erre, minthogy Isten adott egyfajta kötelességet. Valahol nagyon keményesen is fogalmaz, talán pont itt az igében, amit feljegyeztem a Lukás 17.7.10-ben, most nem lapozok oda, de valahol azt mondja, hogy csak tulajdonképpen olyan szolgák vagytok, akinek kötelessége megtenni, amit az uratok elvár tőletek, és a végén nem mondhatjátok azt, hogy én milyen frankó vagyok, hanem azt tetted meg, amit a szolgának meg kell tenni. Tehát ezt a képet is azért mutatja a Biblia, és nyilván ez a tanítványnak egy olyan szigorú megközelítése, hogy egy tanítvány, vagy mondjuk a sáfárképet használva, annak van egy felelőssége avval, amilyen sáfárságot kapott. Mit kaptunk sáfárságra? Az időnket, a javainkat, a kapcsolatainkat, ezeket a területeket. És egyrészt teljesen szabadok vagyunk ebben, ahogy mozgunk, közben mégis van egy felelősségünk, mert Isten ezeket adta nekünk, hogy ezekben járjunk, és ezekben jól forgolódjunk, és ezeket jól használjuk föl. És az utolsó itt, ami ezzel akartam jutni, hogy a félelemnek is van egyfajta motiváció tényezője, és nyilván a félelem motivációja ez alacsonyabb rendű a szeretet motivációjánál. De igazán motiválhatja a félelem is a hívőt arra, hogy elhagyja a bűneit, mert látja, hogy Isten elszámol ezekkel, és látja azokat a pontokat, hogy Istennek van fegyelmezése ebben az életben, és van jutalomvesztés a következő életben, és hogy Isten ezt komolyan veszi. Tehát félhet a negatív ítélettől a Krisztus ítélőszéke előtt, amely magába foglalja például a szégyent a 2 Timóteus 2.15 szerint, a jutalmak elvesztését magába foglalja az 1 Korintus 3.13-15 szerint, és félhet például Isten időleges fegyelmezésétől, amit látunk a korintusi levélben, akár az úrvacsora kapcsán is. A zsidókhoz ír levél, igen, erre akartam utalni korábban, de ide tartogattam, hogy hatásosan használ 5 igen elrettentő figyelmeztetést vagy fenyítést az olvasóinak a motiválására, a hitehagyásuk miatt. Az a közösség, az a zsidó közösség egyfajta apostáziába ment bele, hitehagyásba, és itt arról szól a levél ezeken a pontokon különösen, hogy egy érett hívő az életre szorítja őket, és arra motiválja őket fenyítéssel, vagy rettentéssel, vagy intéssel, hogy térjenek meg ebből. És nyilván a félelemnek persze létezik pozitív oldala is, így is használja a Biblia, ami a tiszteletet és a hódolatot jelenti, tehát az Isten félelem az önmagában nem a rettegést jelenti Istentől, hanem hogy féljük Istent, ami a tiszteletet jelenti, és ez is lehet motiváló tényező egy hívő számára, például a Cselekedetek 10.2-ben látunk ilyet, vagy 2 Korintus 7.1-ben. És tehát összefoglalva, hogy láttuk, hogy léteznek nem biblikus motiváló tényezők Isten szolgálatában, bár abból is külső szemlélő számára teljesen hasonló cselekedetek fakadhatnak. Úgy pontosan azt látjuk itt, hogy nagyon is biblikus és Isten szerint való motivumok is lehetnek a magunk számára a szolgálatban. És igazán mindig lehet törekedni a jobb motivációra, ahogy növekszünk a tanítvány útján. És érdemes egyrészt ezt a magunk szempontjából is tanulmányozni, meg mások felé is figyelni arra, hogy megtanuljunk másokat helyesen vagy jobban motiválni szolgálatra, szentségre, istenfélelemre. Tehát egészséges dolog értékelni a motivumainkat a szolgálatban valamennyire, és törekedni arra, hogy egyre jobban szolgáljuk Istent, aki örökre megszabadított minket, és kivásárolt minket a bűnnek a rabszolgapiacáról, kivásárolt minket a halálnak a kezéből. Amen.